Értékadó. Magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásunk tartalma. Bemutatkozott a Palócföld Egerben. Kezdődik a hulladéklerakók rekultivációja. Ezek műsorunk témái. Kérjük, tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő, Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Gasztronómiai kalandozások Európában címmel programsorozatot indított az Eszterházy Károly Főiskola tanszállodája. Első alkalommal a Palócföld mutatkozott be. A rendezvényen ízelítőt kaptunk a palóc népművészetből, ételekből, italokból. Dr. Vas Istvánt, a Hotel Estella tanszálloda igazgatóját kérdezzük. Gasztronómiai kalandozások Európában címmel indított programsorozatot a Hotel Estella. Mi ennek a programnak a célja? Miért indították el?
Szeretünk volna egy olyan programsorozatot indítani a tanszállodánkban, amelynek szervezése során a hallgatóinkban mindazokat a kompetenciákat tudjuk fejleszteni, amelyeket a munkavilága elvár tőlük. És úgy gondoltuk, hogy ez a programsorozat, amelynek a célja az, hogy minden alkalommal egy vacsorás keretében egy-egy európai régiót bemutatunk a hozzánk érkező vendégeknek, elkészítjük az arra régióra jellemző tipikus ételeknek egy részét, hozzá pedig kiváló egriborokat párosítunk. Tehát, hogy egy-egy ilyen program jó lehetőség erre. Nem csak arra, hogy a munkaerőpiac által elvárt kompetenciáik fejlődjenek, hanem arra is, hogy ismereteiket bővítsék az adott régióra vonatkozóan.
Miért pont a Palócföldet választották először?
Nagyon egyszerű erre a válasz, hát jó magam is palócföldi gyerek vagyok, hiszen Recsken nőttem föl, édesanyám pedig mátadrecskei születésű, úgyhogy adva volt, hogy elsőként a Palócföldet fogjuk bemutatni majd.
Ezen a délutánon milyen ételeket készítettek itt?
Elég tartalmas menüt állítottak össze a részvevő falvaknak a képviselője a hallgatóink segítségével. Ugye a részvevő falvakat mindenképpen föl kell sorolnom, Bodony, Mátraballa, Mátaderecske, Parácsasvár, illetve Recs. Indítottunk egy, hát levesnek nem igazán mondanám, egy nagyon-nagyon gazdag, csülkös, káposztás bablevessel. Aztán a főételünk az egy vörösboros marhalábszár pörkölt volt, amihez a balai asszonyok készítettek gancát. És végül a desszertünk, az többféle is volt. Ugye nálunk nagyon elterjedt a túrós lepény, ebből háromfélét készítettek az asszonyok, és volt egy kis herőce is.
A tanszálloda gyakornokainak, a főiskola hallgatóinak mi volt ezen a délutánon a feladatuk?
Hát a feladataik azok nem a mai délutánon kezdődtek, hanem körülbelül 3 hónapja kezdtük el a szervezési munkálatokat. Nagyon sok rétű feladatokat kellett ellátniuk, és épp ezért mondom, hogy egy ilyen jellegű feladat, egy ilyen jellegű projektmunkának a kivitelezése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy későbbiekben kiváló turisztikai szakemberek legyenek, hiszen a kapcsolatfelvételtől kezdve a menü összeállításáig, a receptek begyűjtéséig, a programok megszervezéséig, a szükséges eszközöknek az összeállítása, a kalkulációk elkészítése, és aztán utána a vendégfogadás, a vendégeknek a kínálása, az ételek felszolgálása, de hát meg kell említeni a háttérmunkát, utána a lerámolást, a rendrakást, ezek a feladatok mind előfordultak ennek a projektnek a során.
Mikorra tervezik a következő ilyen délutánt, és melyik tájegységet szeretnék bemutatni?
Mivel azért egy ilyen estek a megszervezése, ez nagyon komoly előkészítő munkát igényel, én úgy gondolom, hogy felelőtlenség lenne mondjuk évente 4 ilyen vacsorásnél többet bevállalni. Ahogy most az első szervezésénél láttuk, illetve korábban volt már egy hasonló programunk, amikor a turizmus tanszék vezetőjének szülővárosa Kisújszárás mutatkozott be, akkor is láttuk, hogy azért a szervezési munkátok körülbelül ilyen 3 hónapot vesznek igénybe. Utána kell egy kis idő a pihenésre, tehát ez a negyed évente egy elvét fogjuk majd követni. Az, hogy mi lesz a következő régió, azt még nem tudjuk, hiszen a régió kiválasztásában mindenképpen szeretnénk bevonni a gyakornokainkat is, és hát természetesen a főiskola képviselőit. Én úgy gondolom, hogy mivel most egy magyar régióval indítottunk, talán érdemes lesz majd Európa felé nyitnunk, és egy külföldi régióval folytatnunk, aztán utána újra visszatérni Magyarországra, hiszen úgy gondoljuk mindannyian a tanszállodában, hogy vannak még azért olyan régiói az országnak, amelyet kevésbé ismerünk és érdemes bemutatnunk.
Az eseményen részt vett Bodony, Mátra Balla, Mátra Derecske, Parádsasvár és Recsk polgármestere is. Őket a településük nevezetességeiről kérdeztük. Forgó Jánossal, Mátra Balla polgármesterével beszélgetünk. Arra kérem Önt, hogy mutassa be Mátra Ballának az értékeit, mivel készültek, mivel jöttek ide.
Először is szeretnénk megköszönni a szervezőknek, hogy lehetővé tették, hogy ma itt Mátra Balla és néhány környékbeli településben mutatkozhat. Elsősorban a kulturális értékeinket és a gasztronómiai úgymond tudományunkat hoztuk el. Én azt gondolom, hogy a palóc ember nagyon büszke ezekre a foglalkozásokra, tudományokra. Én úgy gondolom, hogy ezeket minden községben szinte naponta gyakorolják, a régi hagyományos ételeket elkészítik, és nagyon fontos ezeknek a településeknek ezen értékek megőrzése. Minden településen szinte évente van falunap, ezek is általában a kulturális, illetve a gasztronómiára épülnek. Mátra Ballán ez a Burgonya Fesztivál, ami minden év szeptember első szombatjára esik. Most már ebbe az évben 8. alkalommal fogjuk megrendezni. Rendszeresen több ezer látogatója van. Általában 4-5 mázsa krumplit dolgozunk föl, és ganca, nyögve, nánicka, sulyka, ezek a régi hagyományos ételeket kínáljuk, kiegészítve bográcsos ételekkel.
Mátra Ballának milyen épített öröksége van?
Hát elsősorban Mátra Ballán a csodaszarvasunkat érdemes megtekinteni, ez országosan is egyedülálló, 2001-ben a Millennium ünnepségén avattuk. Ugye tudjuk, hogy Magyarországon ezen időszakban 2000-2001-ben közel 1000 Szent István szobort avattak, de csodaszarvast egyet, és ez Mátra Ballán van, és erre nagyon büszkék vagyunk. Van egy nagyon jó felszerelt palócházunk, összegyűjtöttük a községbe a régi értékeket, bútorokat, és hát ezeket kínáljuk elsősorban.
a gyógyidegen forgalom, amire építhetünk a munkahelyteremtés területén, fogalmazott Forgó Gábor, Mátra Derecske polgármestere.
Ha Mátra Derecskére ellátogatnak a rádió hallgatók, akkor ott mit tudnak megtekinteni, mit érdemes megtekinteni?
Mindenképp augusztus utolsó hétvégén a Palóc Párna Fesztivált, ami azt gondolom, hogy Heves megyéhez egy rendkívül méltó és színvonalas a rendezvény, méltó fellépőkkel, illetve ami nagyon fontos, hogy a palosz népművészetet itt mutatjuk be, tehát a párnákkal, a szőttesekkel, és hát ami nagyon-nagyon fontos, hogy az asszonykórusunkkal.
A Mátra Derecskei népviseletet mi jellemzi, hogyan tudna azt a hallgatóknak bemutatni?
Egy különleges palóc népviselet, tehát gyakorlatilag az északi palócföldtől különbözik, és csak ránk jellemző. Azt gondolom, hogy csak akkor tudjuk ezt megnézni, ha eljövünk Mátra Derecskére.
Milyen nevezetes gasztronómiai különlegességeket készítenek itt?
Mátra Derecskén a Palóc Párna Fesztiválon mindenki megkóstolhatja, és ami ebben az évben különleges, hogy a 2012 az Európai Unióban az aktív idős korúak éve, tehát a Mátra Derecskei idősek rendkívüli tudást halmoztak föl süteményekben, palóc süteményekben, tehát különböző túrós lepényektől kezdve, itt most én nem kezdem felsorolni, itt a Párna Fesztiválon minden egyes süteményből kaphatunk kóstolót, akit ez érdekel, azt gondolom, hogy látogasson augusztus 24-től 26-ig Mátra Derecskére.
Jelenleg van-e valamilyen futóuniós pályázatok a településen?
Hát természetesen a Párna Fesztivált is egy pályázatból, egy brüsszeli pályázatból valósítjuk meg, de ezen kívül egy patakmeder felújítás, amit 90 milliós, szintén uniós támogatással, de hát egyébként is sok pályázatunk fut, tehát egy egészségügyi pályázatunk is fut gyakorlatilag, nagyon remélem, hogy ebbe az évben ebből látunk is valamit ősszel. Ez gyakorlatilag egy preventív, egy megelőzést szolgáló egészségügyi pályázat, ami nagyon remélem, hogy a kistérségben élőknek nyújt egy lehetőséget arra, hogy megőrizzék egészségüket. De emellett egyébként nagyon sok pályázatunk fut még. Hát nagyon remélem, hogy ebben a gazdasági válságban is tudunk pénzt fordítani, mind az egészségre, mind a munkahelyteremtésre, ami legfontosabb.
Mi jellemzi a településnek a kor összetételére, a korfájára?
Hát sajnos Mátra Derecske, mint azt gondolom, az átlag magyar települések közé tartozóan előregszik, és a fiatalok elköltöznek, és hát ebben az évben már 2000 fő alá csökkenünk, és azt gondolom, hogy ezt valahogy meg kell állítani. És ebben csak és kizárólag a munkahelyteremtés az, ami gátat szabhat, és újra 2000 fölé kerülhetünk. És én azt látom, hogy Mátra Derecskének van egy olyan kincse, ez a gyógygáz és a gyógyvíz, amire építhetünk. Tehát itt csak és kizárólag a gyógyidegen forgalom, amivel munkahelyet tudunk teremteni. Van egy mofettánk, ami Magyarországon egyedülálló, kiváló gyógyvízünk, strandunk, ami ebben az évben felújításra kerül, és június 8-án nyitunk az Európa-bajnokság első meccsével, egy óriás kivetítővel gyakorlatilag. De a lényeg az, hogy a munkahelyteremtésben elsősorban a Mátra Derecskeiekre gondolva, majd a Mátra Derecskéről elköltözött fiatalokra gondolva. Tehát most jelentem ki először azt itt a sajtónak, visszavárunk minden Mátra Derecskeit, aki valaha itt született, itt járt iskolába és elköltözött, nagyon sokan Budapesten élnek és dolgoznak, de ha munkahelyet tudunk teremteni itt nálunk, akkor visszavárunk őket, és tudom azt, hogy a szívük mindig ide tér vissza, és mindig Mátra Derecskében gondolkodik.
Az önfenntartásra mennyire van berendezkedve ez a település?
Annyi van, hogy nincs hitelünk, és gyakorlatilag nem is tervezünk, de sajnos előfordulhat természetesen az, hogy átmenetileg hitelre szorulunk, de hosszú távon hitelek nélkül fogunk gazdálkodni. Gyakorlatilag minden segélyezettet behívtunk a start közünk a programban dolgozni, tehát mindenki munkát kap, aki akar, az dolgozik, aki nem akar dolgozni, az nem kap segélyt, ilyen egyszerű a történet, és ezek az emberek értéket teremtenek, olyan értéket, ugye mire gondolok, itt 6 hektáron földet művelünk, és 100 malacot fogunk hozni, már készül a disznótelep, hónap elején hozzuk a malacokat, tehát ezek az emberek értéket teremtenek, olyan értéket, amit itt fogunk helyben felhasználni. Azt gondolom, hogy aki akar és képes dolgozni, az kap munkát.
Tehát akkor tulajdonképpen igen pozitívan állnak hozzá a munkához.
Hát természetes, de erről kell, hogy szóljon a világ. Hát azt látjuk, hogy a gazdasági válság arról szól, hogy a pénzközpontú világ az megbukott. Tudomásul kell venni, hogy a munkára kell építeni. és aki nem képes ebben dolgozni, annak sajnos tudomásul kell venni, hogy a közösségi életben bizony-bizony háttérbe kell, hogy szoruljon. Tehát aki dolgozik, és aki képes dolgozni, és munkát vállalni, annak a közösségben előrébb kell jutnia. És ezeket az embereket, ezeket a családokat előrébb is kell, hogy juttassuk. Azt gondolom, hogy egy egészséges társadalom erről szól. Aki tesz a közösségért, előrébb jut, aki nem, az sajnos lesüllyed.
Földművelés, illetve majd az állattenyésztés területén, tehát akkor önmaguknak is megtermelik a saját élelmiszer szükségletüket, akik itt dolgoznak.
Persze, a dolog arról szól, hogy egy önkormányzatnál, hát tudjuk nagyon jól, hogy ma Magyarországon az önkormányzatok nagyon nagy problémával küzdködnek. Meg kellett néznünk azt, hogy mi az, amit tudunk spórolni, egyszerű a helyzet, ugyanúgy, mint otthon. Min tudunk spórolni? Amit mi tudunk spórolni, az az energia és az élelem. Tehát ez a kettő nálunk Mátadereskén, ez 24 millió forint. Óriási összeg, ha azt nézzük, hogy működésben 250 millió forintból gazdálkodunk, tehát 10%-a a nyersanyag és az energia. És megnéztük azt, hogy mit tudunk tenni. A nyersanyagot azt gondolom, hogy elő lehet állítani, van földünk, meg kell termelni. Parlagon vannak a földek, meg kell termelni. Másik pedig nem szívesen fizetünk gázszámlát, mi pedig nagyon nem szívesen akkor, amikor annyi erdőnk van, és annyi gaz van, és annyi bozót, és ha eljövünk Mátadereskére, illetve az országba bárhova, sajnos azt láthatjuk, hogy el van gazosodva a vidék. Ki kell tisztítani, és rendet kell tenni, és hál' Istennek azt látom, hogy erre most van központi akarat, és a Start közmunkaprogramban erre kaptunk pénzt, és kaptunk munkaerőt, és ki fogjuk tisztítani a vidéket, és az a apríték, amit kiszedünk és kitisztítunk, azzal fogunk fűteni. Idén is már több millió forintot spóroltunk meg ebből, és azt gondolom, hogy már idén például egy jó hírt mondok, már ez a retket tudjuk szedni a földekről. Tehát már ott tartunk, hogy amit elültettünk, az a menzán meg fog jelenni, és nem kell megvenni a boltba. Hát ez megtakarítás.
Tehát már kézzel fogható az eredmény.
Hogyne, természetesen, és arra törekszem, ami nagyon fontos, hogy az óvodás gyermekek, az iskolás gyerekek, illetve az idősek, akik ebédet kapnak nálunk a menzán, azok ne olyan nyersanyagot fogyasszanak majd el később, amiről fogalmunk sincs, hogy mivel permetezték, hanem azt, amit én pontosan tudok, hogy a lehető legkevesebb permetanyagot kapta, sőt, én azt szeretném, ha biogazdálkodásban ne is permetezzünk. Tehát nulla legyen az a vegyi anyag, amit kap a zöldség és a gyümölcs.
A Gasztronómiai Kalandozások Európában című programon a Mátraderecskei Hagyományőrző Népdalkör énekkel, a Recski Jámbor Vilmos Általános Iskola diákjai pedig tánccal szórakoztatták a megjelenteket.
Pócs Istvánnal, Recsk polgármesterével beszélgetünk.
Palócföld mutatkozik be ezen a mai délutánon itt Tegerben, a Hotel Estellában. Milyen hagyományőrző csoportok működnek Recsken?
Mielőtt az ön kérdésére válaszolnék, szeretném megköszönni dr. Vas Istvánnak a projekt megvalósítását, a meghívásunkat. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezen a rendezvényen részt vehetünk. Recsk széle a palócvidéknek. A hagyományait tekintve az összes palóc társadalomhoz csatlakozik. Ételeiben, népviseletében ugyan eltér, de mégis valahol a palóc vidék népviselete kiütközik. A énekébe, nótáiban is, ahogy hallottuk a Mátra derecskei énekkart, ugyanígy nálunk is megvannak ezek az énekek, és a tájszólása is maga a palócnak. Az é és az á, az a, ez a laposított á.
A diákok nagyon szép műsort adtak, az önök településéről érkeztek, akkor a gyerekek körében is megvan a hagyományőrzés, figyelnek erre?
Hogyne, nagyon is odafigyelünk. Szerintem a múlt megbecsülése nélkül nem lehet jelen, és nem lehet jövőt sem építeni. A gyerekek, hiszem, vallom, hogy a népi tánc és az ének tanulással tovább viszik ezt a hagyományt, és merem hinni, hogy ez érték, amit meg kell őriznünk.
Recsnek van valamilyen egyedi étele, amit csak ott készítenek el, vagy csak úgy készítenek el?
Csatlakozunk mi a palóc vidékhez. Recsnek a jellegzetesség abból is áll, hogy vadételeket főzünk, mert közel a Mátra lábánál helyezkedik el ez a település, a Mátra északi oldalán, és ott azért a vaddisznó, a szarvas, a muflon, az őz, őshonos, és hát inkább e felé tendál. De megvannak a jellegzetes ételei, a süteményeibe, például a herőce, megvan a ganca, mint krumpliból készült finomság, és hát tulajdonképpen minden más azért megvan a mi településünkön is.
Recsken milyen látnivalók vannak?
Látnivalók? Hát amiről elhíresült ez a település, az a internáló tábor. Sajnálatos, de itt is meg akarom erősíteni, hogy Recsk település lakossága erről az internáló táborról úgy értesült kívülállóként, hogy ott második világháborús főbűnösöket tartanak fogva, és nem Rákosi vélt vagy valós politikai ellenfeleit. Ugyanazt a rettegést élte meg a település lakossága Recsken, mint amit belülről nem elítéltek, hanem internáltak, mert bírói ítélet nélkül voltak ott fogva tartva. Ez a negatív, és ez valahol rányomja a településre. Valaki kérdezi, hogy Recsk, akkor ön ott vannak, asszociálnak erre az emberek. A látnivalónk, van egy gyönyörű tájházunk, bemutatjuk magát a tájházat, ott is lesz műsor, ahol palóc hagyományokat őrzünk, lesznek kiállítások, ahol a recski népművészeti alkotásokat lehet megtekinteni, és a régmúlt emlékeit hogyan próbáljuk megvédeni és átadni örököseinknek.
Most Kovács Istvánt, Bodony polgármesterét hallják.
Ugyanúgy, mint a szomszéd települések, tehát egy palóc település, egy Mátra kis települése, 780 lakosú. Igaz, hogy ezelőtt 15-20 évvel, 30 évvel, így ezelőtt 1800 lakosa volt, de nagyon sokan elköltöztek. De azok a régi idősek, akik ott maradtak, illetve fiatalok, azok nagyon ápolják a hagyományt. Hát Boronyban jellemző volt a szövés, tehát a pokróc, így palaucosan kifejezve, a rongy pokrócnak a szövése, a varrás, hímzés, tehát ezek nagy hagyomány, illetve a régebbi időkben volt kendetermesztés is, és ott helyben állították elő, tehát a fonalat szőtték, fonták, és egyéb dolgokat csináltak. Azon kívül, tehát az ételeknek a elkészítésébe is, ugyanúgy, mint a szomszéd községben, tehát Mácabollán, tehát a ganca, a hániszka, a terelje, rétes, tehát ezeket ugyanúgyan szorgosan készítették azok az idősek. És még ma is vannak nagyon sokan, akik elkészítik. Ezt érdemes megnézni. Illetve Boronyban betelepültek azok a sok, azoknak is van kiállítása, és van egy múzeum, jelene és múlt, azt mindenkinek ajánlom megnézni. 1900-as évektől mutatja be napjainkig a technikát, meg a hozzá eszközöket.
Van-e valamilyen folyó beruházás pályázat most a településükön?
Kettő is. Van egy útépítés, útfelújítás 1300 méteren, az már most lett kész, tehát február 23-án volt az átadásunk, és van egy belvíz csapadék vízelvezetésről beruházás, ami a mai nap is folyamatban van, és ennek az átadása a nyár közepére várható. Ez nagyba segíti a településünket, mivel hegyes dombos vidék, és nagyon sok ilyen írtelent csapadéknál árvíz, kiöntések, meg egyéb is veszélyeztette a magántulajdont, illetve a önkormányzati tulajdonokat.
Parádsasvár nevezetességeiről Holló Henrik, a település polgármestere nyilatkozott rádiónknak.
Parádsasvár egy nagyon különleges fekvésű, egy fantasztikus, nagyon szép hegyi falu. Ez a hegyi falu nem egy régi. Létét II. Rákóczi Ferencnek köszönhetjük, ugyanis ő alapított ott egy üveghutát. Tehát Parádsasvár az üveg gyártásáról volt híres. Sajnos a mostani viharokban felszámolásra került. De az ott élő emberek, nagyon érdekes az összetételük is, mert egy részük szlovák, egy részük sváb, és minden mesterember odajött, akik az üveggyártáshoz értettek. Gyönyörű munkákat végeztek, nagyon jól ment, de sajnos a mai helyzetben több összetevője van neki, megszűnt az üveggyártás. Parácsasvár nagyon nevezetes, nagyon szeretik az emberek, különösen az alföldi, a városi emberek, ugyanis muszáj volt egy ilyen kis gyári, egy munkás kolóniát át kellett az egész falut rendeznünk a turizmus, az idegenforgalom felé. És ennek meg is van a hatása, nagyon szeretnek az alföldi emberek hozzánk járni, ugyanis akik allergiások vagy aszmások, nagyon-nagyon szép gyógyulás. Tehát 2-3 hónap alatt már nagyon, nagyon rendbe jönnek. Sasváról még azt is kell tudni, hogy ott van a híres parádi víz, amit úgy ott tör fel, amit mi úgy hívunk csak, hogy Csevice. Ez egy kén hidrogénes ásványvíz, ami tulajdonképpen gyomorbántalmakra, nagyon sok mindenre jó, még másnaposságra is. Azon kívül Sasvárnak van egy nagyon érdekes építménye, ez pedig a Károlyi kastély. A kastélyt Károlyi György építette, és ez a szálló tulajdonképpen adott helyet nagyon sokáig a Károlyi családnak, ide jártak pihenni Andrássy Katinkával, Vörös grófnővel, sőt, sokszor úgy is hívták, hogy duzzogó kastély, amikor összevesztek, ide jöttek kibékülni. Nagyon sok emlék maradt róla, jelen pillanatban mint egy ötcsillagos szálló működik, ez volt az egyedüli első ötcsillagos szálló vidéki helyzetben. Sasvárnak van egy botanikai érdekessége is, van egy juharfa, ami sajnos nem szaporítható, az idővasfoga kikezdte, úgyhogy aki meg akarja nézni, nézze meg, mert nem sokáig látható. Mint említettem, tehát nem egy régi település, az üveggyártással egy időben alakult a falu, ezért a palotasághoz tartozik, de nem igazán terjedtek el ugyanazok a szokások viszont. Mégis a szlovák emberek hoztak be olyan ünnepeket, például a farsangi asszonyborotválást, ami szinte egyedülálló. Nekünk az egy fantasztikus attrakció, asszonyfarsangnak hívjuk, hát természetesen ez is télűzés, tavaszvárást jelképezi, de fantasztikus, mert a falu apraja nagyja összegyűl tavasz idején, és akkor járják a házakat, mennek, megborotválnak mindenkit, tehát megtisztulnak, levetik a télt, jön a frissesség, a tavasz, ez azt jelképezi, és akkor amit fizetnek tojással, este csinálnak fánkot, sütnek, és mulatságot rendeznek. Tehát ez is egy nagyon, de nagyon jó egyedi alkalom a faluban, amire mindenkit meghívok. Természetesen ez nem nyáron, ez februárban szokott megtörténni. Az egész falura jellemző, hogy egy hegyi falu, tiszta levegő, szinte kínálja magát a pihenésre vágy, akik szeretik az erdőt, szeretnek sétálni, szeretik a turizmust, megtalálják számításokat, aki eljönnek hozzánk. Mi is a Palóc földhöz tartozunk, de mi sokkal fiatalabb település vagyunk, mint a többiek. De az elődjeink átvették azokat a Palóc hagyományokat, mint a többiek. Ebből mai napig is egy-két dolog megmaradt, de általában az iparosodás volt jellemző erre a kis falu, kimondottan az üveggyártás. Nagyon örülök neki, bár megszűnt az üveggyár, de vannak utódok, akik tovább viszik ezt a fantasztikus mesterséget, és a mai napig is felkereshetők, meg lehet nézni a kis manufaktúrájukat, fantasztikus dolgokat árulnak.
Van az önök településén valamilyen uniós projekt, ami esetleg most zajlik, vagy valamire pályáznak a közeljövőben?
Természetesen mi más megoldást nincs, csak a pályázás. Településen csapadék vízelvezetési pályázatot adtunk be, megnyertük, mint szinte minden évben beadjuk, de most sikerült megnyerni. Tulajdonképpen ez a hegyi falu a tavaszi hóolvadáskor, a nyári nagy záporkor olyan mennyiségű eső hullik a településre, hogy az erdőből lezúduló csapadékot nem tudja elvezetni az árok, nem beszélve a kapubejárók szűk keresztmetszetéről, ezért most 140 millió forintos beruházást hajtunk végre, és bízom benne, hogy ezzel megoldódik majd az embereknek egy nagyon nagy gondja, hogy a ingatlan, a pincéjüket nem fogja most már elönteni a víz. Azon kívül úgy szintén átadtunk egy ifjúsági szállót, ez a régi üveggyárnak egyik munkásszállója volt, ezt is Európai Uniós pénzből készítettük el, ez kimondottan arra van, hogy a fiatalok is megnézzék ezt a hegyi falut, élvezzék a tiszta levegőt, forrásokat. Tehát bízom benne, hogy minél előbb beindul a forgalom is, van még munka, dolgozni kell rajta, de szeretném, ha szépen, folyamatosan ez a kis település egy béke, egy nyugodt sziget lenne ebbe a háborgó világba.
Elhangzott összeállításunkban a Gasztronómiai Kalandozások Európában című programsorozat első bemutatott tájegységére, a Palócföldre látogattunk. Kezdődik a hulladéklerakók rekultivációja a Heves megyei regionális hulladékgazdálkodási társulás területén. Heves, Borsod és Nógrád megyékben 36 önkormányzat tulajdonában lévő összesen 38 hulladéklerakó rekultivációja történik meg. A cél a felszíni és a felszín alatti vizek további szennyeződésének megakadályozása és a környezetterhelés mérséklése. Csaba Dénest, a VTK InnoSystem Kft. Munkatársát, projektmérnököt kérdezzük.
Mi előzte meg ezt a projektet?
Gyakorlatilag ez egy kétfordulós pályázati rendszert jelent. Az Európai Uniós támogatások ebben a formában igényelhetőek. Ezt a projekt előkészítési szakasz előzte meg gyakorlatilag a tényleges megvalósítást. Ez azt jelenti, hogy egy koncepció tervvel pályázott a társulás a lerakóknak a rekultivációjára. Támogatást kapott arra, hogy a részletes rekultivációs terveket kidolgozza, és ennek alapján nyújtotta be a második fordulós pályázatot, ami már magára a megvalósításra vonatkozott, amit szintén támogatásra érdemesnek ítélt az ezt elbíráló szervezett hatóság. Gyakorlatilag így kezdődhetett meg a vállalkozóknak a kiválasztása, és most tartunk ott, hogy szinte a célegyenesben megkezdődhetnek a kivitelezési munkák is.
Miért fontos az, hogy ezeket a bezárt hulladéklerakókat rekultiválják?
A lerakók rekultivációja azért nagyon fontos, mert ezek korábban létesült korszerű megfelelő műszaki védelemmel el nem látott lerakókról van szó, és potenciális szennyező forrást jelentenek mind a talajra, mind a talajvízre, illetve egyéb környezeti elemekre. A hatóság által jóváhagyott rekultiváció keretében ezek a veszélyforrások megszűnhetnek, illetve ez a veszélyeztetés csökken jelentősen. Ezáltal az európai jogrenddel harmonizációban lévő magyar jogszabályoknak megfelelő lezárást kapnak a lerakók. A hulladékgazdálkodási tervvel összhangban a regionális gyűjtési rendszerek kerülnek kialakításra, így a település szintű hulladékgyűjtést be kellett szüntetni.
Mikor indul el ez a rekultiváció, és mi valósul meg?
A rekultiváció a kivitelezési munkáinak a tervezett időpontjának az egyeztetése még folyamatban van. Előreláthatólag nyáron megkezdődnek a kivitelezési munkák is. Egyelőre a lerakók állapotának és a terveknek a felülvizsgálata történik. Várhatóan 2014-re fejeződik be a tényleges kivitelezés. A társulás területén lévő 38 hulladéklerakó rekultivációja fog megtörténni, gyakorlatilag a hatósági előírásoknak megfelelő tartalommal. Ez gyakorlatilag a lerakók bizonyos záró réteggel, fedő réteggel való eltakarását, illetve rendezett állapotba hozását jelenti, illetve három lerakót teljesen felszámolnak.
Társulásnak milyen önerővel kellett rendelkeznie, vagy hány százalékos támogatottságú ez a projekt?
Ez 100%-os támogatottságú a projekt. A társulás, illetve az önkormányzatok tulajdonában lévő lerakóknak a teljes összegét finanszírozza az Európai Unió, illetve a Magyar Költségvetés, Központi Költségvetés társfinanszírozásban.
A projekt keretében 80 hektár területen 3,5 millió köbméter hulladéktest takarása történik meg, mintegy 5 milliárd forintos uniós támogatással. Mondta el a projektnyitó sajtótájékoztatón Habis László, a Heves megyei regionális hulladékgazdálkodási társulás elnöke, Eger polgármestere. Egerben két depóniában végeznek munkálatokat. Emelte ki Puskár Anett, a Közgép ZRT kommunikációs igazgatója, a kivitelező Érsekkert konzorcium képviselője.
Mitől függ az, hogy együtemű vagy kétütemű rekultivációról beszélünk?
A mostani rekultivációs projekt során 36 önkormányzat 38 depóniáját, hulladéklerakóját rekultiváljuk. Ezeknek a technológiája helyenként eltér az előírásoknak megfelelően. Három hulladéklerakó van, amit teljes mértékben felszámol a konzorcium. Ez azt jelenti, hogy innen felszedik és elszállítják a hulladékot, majd füvesítik, tehát ezen a területen hulladék a rekultivációs program befejeztével nem marad. A fennmaradó lerakók tekintetében kettőfajta eljárást szoktak alkalmazni. Vannak azok a lerakók, amelyeket együttemben lehet véglegesen rekultiválni. Ez azt jelenti, hogy az itt lévő hulladékot átválogatják, aztán tömörítik, ezután egy kiegyenlítő réteg kerül rá. Erre jön az a szigetelő szivárgó réteg, ami meg fogja akadályozni, hogyha az esővíz például lehullik, akkor a talajba mossa a szennyeződéseket, vagy akár a környező vizekbe. Ezután földréteg kerül erre a szigetelő rétegre, és aztán füvesítjük a lerakót, tehát a tájba illeszkedik teljes mértékben. Hogyha egy lerakóban nagyon sok friss hulladék van, és ennek a hulladéknak a mennyisége nagyon nagy, akkor szükség van arra, hogy ez a lezárás, ez a becsomagolás kettő ütemben történjen meg, hiszen ebben a hulladékban még gázok képződnek, és emiatt a felülete is mozog, tehát nem kaphatja meg azt a végleges borítást. Ez történik majd a hulladéklerakók egy részében.
Elhangzott, hogy Egerben két depóniáról van szó. Itt milyen eljárás keretében történik meg a rekultiváció?
Egerben valóban kettő depóniáról van szó, Eger ugyanis ennek a projektnek az egyik legnagyobb, legjelentősebb része, csak nem 1,5 millió köbméter hulladékot tartalmaz ez a kettő depónia, és nagyon jelentős a területe is. Van az a rész, amit már 1980-ban lezártak, itt együttemben megtörténhet a végleges helyben történő rekultiváció. Van az a depónia, amelybe viszont később szállították a hulladékot, és jelentősen nagyobb a mennyisége is. Itt két ütemű rekultivációra kerül sor.
A település lakói mit fognak ebből érzékelni? Tehát itt a folyamatra gondolok, tehát 2 évig tart ez a projekt. Ők érzékelnek ebből valamit?
Az érintett települések lakói valószínűleg érzékelni fognak ebből a munkálatokból egyrészt. Nyilván ez befolyásolja az is, hogy pontosan az ő településükön mekkora lerakóról van szó, és az is, hogy a településhez mennyire közel van az a hulladéklerakó, amiről beszélünk. Az biztos, hogy tájékoztatni fogják a konzorcium cégei, illetve a társulás, a helyi önkormányzatokat, a helyi lakosságot arról, hogy mikor kezdődnek náluk a munkálatok, és milyen munkálatokról van pontosan szó, hogy fel tudjanak készülni, számoljanak ezekkel a munkálatokkal, illetve ezekkel az esetleges kellemetlenségekkel. Ez például szállítási munkálatokat jelenthet, de ilyenkor természetesen a cégek takarítanak maguk után, hogy ne maradjon szennyeződés például az úton.
Értékadó magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk Vasvári Bernadett, Péderi Zsolt és Kvaszinger Jenő nevében is. A felelős szerkesztőt, Sinkovics Andrát hallották.
Értékadó című magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Széchenyi utca 5. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. Faxot a 36-os körzet 510-614-es számra. E-mailt pedig az info@szentistvánrádió.hu címre küldhetnek.